Köszöntöm a hallgatókat a Mindennapi Addikcióink podcastben. Csík Detti vagyok, és szűnni nem akaró tisztelettel és szeretettel köszöntöm beszélgető partneremet, dr. Erdélyi Ágnest, a Nagykállói Sánta Kálmán Tagkórház orvosigazgató helyettesét, aki egyben egyébként az addiktológiai osztályvezető főorvosa is. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Szervusz, köszönöm én is a meghívást.
Tegyük tisztába szerintem a legelején azt, hogy mi is az addikció. Ugye latin szó jelentése függőség, de ezt egy kicsit kibontanád, hogy mi ez a függőség?
Igen, ez egy nagyon nehéz fogalom, mert nincs egy időpont. Nem olyan egyszerű ez, hogy tegnap még nem voltam függő, holnap meg már függő vagyok, és hogy valójában a függők tényleg mindig azt mondják, hogy hát miért is lennék én az, hiszen azt csinálom, mint mások, lehet, hogy kicsit többet iszom, vagy lehet, hogy többször dolgozom, de miért vagyok én függő, a másik meg miért nem az. Egyet tegyünk tisztába, a szerhasználat, hogyha most maradunk a szerfüggőségnél, nagyon sok embernél létezik. Iszunk alkoholt, mert ünneplünk, kocintunk valamire, attól még nem vagyunk függők, csak használók vagyunk. Uram, bocsán, előfordul az, mert látjuk, hogy manapság a bulizók közé bekerült az alkohol mellé lazítás céljából egyéb tudatmódosító szereknek a használata is. De ez nem jelenti azt, hogy minden fiatal, vagy minden középkorú, aki egy adott buliban használ valamilyen szert, az már automatikusan függővé válik. És az sem igaz, hogy aki egyszer kipróbált valamit, az onnantól kezdve már rálépett egy olyan fajta útra, amiből ő függő lesz. Éppen ezért orvosilag is szoktuk definiálni, hogy mikor beszélünk függőségről, illetve általában is definiálni szoktuk, hogy hol van az a határ, vagy hol van az a mezgye, ahonnan már azt gondoljuk, hogy ez már kóros szerhasználat, vagy szenvedélybetegség, és nem csak szenvedély, vagy nem csak egy valamilyen olyan fajta viselkedés, és ezt valójában úgy szoktuk meghatározni, hogy amikor már valamilyen adott dolognak, és itt most nem csak szerhasználatról van szó, hanem akár viselkedéssel kapcsolatos dolgokról is, amikor valami kényszeresen ismétlődik, vagyis hogy nem csak egyszer, kétszer, néhányszor, hanem van egyfajta rendszere az ismétlődés rendszerének, de az azért nagyjából ugyanolyan szisztéma mentén, ugyanolyan érzelmi állapotokban elkezd ismétlődni. Ha az illető számára valamilyen problémát okoz, ami lehet, hogy ő benne még nem tudatosul, például problémát okoz a kapcsolatrendszerében, a munkájában, a viselkedésében, a mindennapi életben, illetve a környezet számára is káros. Tehát ezek ilyen nagyon fontos kritériumok, amit mi azt mondjuk, itt már nagyon komolyan el kell gondolkodni, itt már több van annál, mint hogy valaki használ valamilyen anyagot. Több szó van már arról, hogy valaki rendszeresen vásárol nagyobb mennyiségben, jobban költi a pénzt, vagy játszik, vagy nagyon sokféle dolgot fel tudunk sorolni. És természetesen még árnyalhatjuk is a képet, és orvosi szempontból még sokkal több mindent is hozzá tudunk tenni. Például meghatározzuk azt, hogy a függőségeknél észreveszünk egy olyan fajta mintázatot, hogy az adott dolognak a megismétlődése, vagyis a szerhasználat, vagy a viselkedésnek a rendszeres ismétlődése során az illető tapasztalja az úgynevezett tolerancia jelenségét, vagyis azt jelenti, hogy ugyanolyan hatást, ugyanaz a mennyiségű anyagnak az elfogyasztása, vagy ugyanolyan gyakran elkövetett, mit tudom én, játék, vagy vásárlás, vagy beszélhetünk bármilyenféle más viselkedés függőségről, már nem okoz olyan örömet, tehát növelni kell az adagot. Ez egyébként a hétköznapi életben is szerintem nagyon sokszor el tudják mondani az emberek. Amikor fiatal voltam, és életemben először megittem egy üveg sört, akkor azt hogy fejbevágott, elszédültem, éreztem a hatását ennek a dolognak. Most felnőttként meg megijatok két üveg sört is, anélkül, hogy bármiféle olyan érzést tapasztalnék, mint az első találkozás volt ezzel a dologgal. A toleranciának természetesen sokféle oka van. Szervezet mindenféle dolgot megpróbál kiküszöbölni. Ez ennek a jelenségnek a oka. A másik az, amit meg szoktunk mondani, hogy az egy nagyon ócska vicc, amikor azt mondják, hogy a dohányzásról legkönnyebb leszokni, már százszor leszoktam, tehát 101-szer is fog sikerülni. Egy nagyon fontos mondat, a függők sokszor beszámolnak arról, hogy a leszokási kísérletek akiken már túl vannak többen is, de valójában mindig valahol visszaesnek, és a végén belekerülnek egy olyan fajta saját és a környezetük számára is kialakuló károsodásba, ami aztán már az életüket nagyon negatív irányba fogja befolyásolni.
Tulajdonképpen akkor nulla ponttól megállapíthatjuk, hogyha valaki szenvedélybeteg, arról nem lehet leszokni, csak abba lehet hagyni az adott szenvedélyt.
Igen, mert a szenvedélybetegség az nem lesz, nem beleszületett, hanem alakul. Alakul az idegrendszerünkkel együtt. Az idegrendszerünk megszületésünkkor, ahogy kibújik a magzat az édesanyjából, és érik a különböző ingerek, fejlődik, érik, különböző változások érik, kapcsolatok, pályák alakulnak, és a különböző struktúrák egymásra hangolt működése zajlik. Ha ebbe bármikor rendszeresen elkezd beavatkozni egy valamilyen anyag, vagy valamilyen fajta viselkedés, akkor ott módosulások történnek. Ha módosulások történnek, akkor onnantól kezdve az az agy már úgy fog működni. Tehát amikor kialakul a szenvedélybetegség és a függőség, a központi idegrendszerve is az agy is egy valami másféle módon fog működni, mint a nem függők agya. Ezért, ha én húzok egy vonalat, és azt mondom, hogy holnaptól nem fogok rágyújtani, holnaptól nem fogok kávét inni, csak hogy maradjunk ilyen nagyon hétköznapi dolgoknál, akkor a központi idegrendszerben ez a megváltozott működés még holnaptól nem fog automatikusan megváltozni. Idő kell, hogy azok a függőséggel töltött évek alatt, azok a megváltozott szinaptikus kapcsolatok, megváltozott pályák, a megváltozott reakciók az idegrendszer részéről újra visszarendeződjenek, és mindaddig egy valamilyen függő aggyal kell élnie. Éppen ezért van az, hogy abba hagyni lehet, de az onnantól kezdve még nem jelent gyógyulást, és onnantól kezdve a volt függőknek, vagy a felépülőben levő függőknek igenis tudatosan oda kell figyelni, hogy hol vannak azok a pontok, ahol nagyon kell vigyázniuk arra, hogy automatikusan ne essenek vissza.
Tulajdonképpen akkor a függőség az egy betegség, vagy valamilyen lelki zavar következménye, vagy egy tanult minta? Lehet tanult minta?
Azt gondolom, minden lehet. Tehát, hogy valójában egy sokkal összetettebb probléma, mint ahogy sokan el szokták intézni, hogy valójában csak annyi, hogy abba kell hagyni, és kész. Igen, van tanult minta. Gondoljuk azokra a gyerekekre, akik olyan családban nőnek föl, ahol az egyik szülő vagy a másik szülő rendszeresen iszik, vagy rendszeresen dohányzik, vagy rendszeresen... Most már azt látja a babakocsiban ülő gyermek is, hogy a mögötte levő anyja nem a babakocsinak a fogantyúját tolja, hanem azt már csak a könyökével vagy az alkarjával, és egyébként meg az ujjával nyomkodja a telefont.
De hogy nagyon... ennél sokkal veszélyesebb az, amikor egy éves korú gyermek kezében, babakocsiban ülve, ott van már a tablet. És anya valóban így tolja, hogy az egyik kezével pötyög.
Igen, ez az egyik olyan dolog, ami azt jelenti, hogy az idegrendszer érésébe, amire így már utaltam az előbb, már olyan korán beavatkozunk egy adott elektronikus eszközzel, ami azért a törzsfejlődés során nem volt, nem alakulhattunk és nem adaptálódhattunk hozzá, és én most nem vagyok a kütyük ellen, mert én azt gondolom, hogy megkönnyítik az életünket, és nagyon sokat, de hogy mikor találkozzon vele a gyerek, és mikor kezdje el használni, és milyen mértékben, erről nagyon sok tanulmány készült, és ez egy megint másik borzasztó nagy téma. De visszatérünk arra, hogy azt látja a gyerek egy adott családban, ahol ő felnő, hogy a szülők problémákat valamilyen szerrel oldanak meg, idegesek, akkor isznak, vagy mit tudom én, anya ideges, akkor bekap egy gyógyszert, vagy apa egész este a számítógép előtt ül és pókerezik, vagy nem tudom, valamilyen fajta játékot játszik, vagy szerencsejátékra fogad, és állandóan ez a család, akkor ez egyfajta minta, amit lát, de ettől nem lesz feltétlenül függő a gyermek, szerencsére. Mert akkor ez egy nagyon, nagyon komoly stigmát jelenteni gyakorlatilag, és azt jelenteni, hogy ahol bármiféle függőség van, ott nem lehet egészséges személyiségfejlődés. Szerencsére van az úgynevezett reziliencia. Tehát vannak gyerekek, akik annak ellenére, hogy számos olyan negatív példát, vagy olyan nem kellően adaptív példát láttak probléma megoldásukra a családban, mégsem azt a mintát fogják követni. Persze olyan is van, aki ezt a mintát fogja követni, mert beleég még valamit. Tehát egyrészt van egy olyan környezeti hatás, vagy egy környezeti ismeret, vagy környezetből jövő ingerek, amik meghatározzák, hogy függő lett az illető. De kell hozzá egyfajta genetikai struktúra is, amit nem tudunk kimondani, hogy X-kromoszóma vagy Y-kromoszómán levő elváltozások azt jelentik, hogy biztos, hogy függő lesz az illető, De többféle ilyen elváltozás, vagy többféle együttállás a genetikában esékenyebbé teheti az illetőt, és ez még nem jelenti azt, hogy ő belőle feltétlenül függő lesz, de arra esetleg gondolhat, hogy jobban oda kell figyelnie ilyen helyzetekben, hiszen a családjában az apa is, az anya is, a nagyszülők is, vagy a nagybácsik, nagynénik között is látott már sokféle függőt, akkor végig gondolja, hogy esetleg ő érzékenyebb lehet, esékenyebb lehet, tehát jobban észnie kell lenni, és azt vesz észre magáról, hogy mit tudom, én 2 hónapja már minden este rendszeresen iszom valamennyi alkoholt, a nem tudom, 35. napon már arra gondolok, hogy de jó lesz, és mekkora élmény lesz, akkor elgondolkodik, hogy hogyan is vagyok én ezzel a dologgal, és tudatosan milyen fajta döntést tudok hozni. Ez egyrészt van egy ilyen fajta, és a környezeti hatás nem csak a családból jövő mintáknak a megismerése, hanem a kortársaknak a hatása. Azoknak a környezeti hatásoknak az eredményeként is alakulhat, és indulhat el valaki a függőség útján, amilyen környezetben éppen él, vagy nem, vagy éppen a környezet fogja visszafogni, hiszen abban az adott környezetben, ahol ő él, ott egy olyan megtartó erő van érzelmileg és sokféle szempontból, ami miatt őnek nem lesz érdekes. Nem lesz az ő számára ez egy olyan út, ami felé ő el akar indulni.
De benne van ebben a történetben, hogyha kikerül abból a megtartó környezetből, akkor ő megy a sorsa után, jó értelembe véve a sorsát?
Nem feltétlenül, és ez nem csak erről szól, hanem arról is szól, és szerencsére, arról is szól, hogy milyen megerősítőink, azt nagyjából tudjuk, hogy mik a rizikófaktorok, tehát mik azok a nehézségek, amikkel, hogyha szembesül már akár kora gyermekkora óta az illető, akkor hajlamosabb lesz, hogy függő legyen. De szerencsére most már azt is tudjuk, hogy mik azok a védőfaktorok, amikkel, hogyha találkozik, és amiket, hogyha erősítünk, akkor segítenek neki abban, hogy adott helyzetben ne ez legyen a megoldási módja, például a stresszre. Ne ez legyen a megoldási módja, például arra, hogyha elkeseredett és nem bízik önmagában. Ne ez legyen a megoldási módja akkor, hogyha esetleg az önértékelésével van probléma. Tehát az a harmadik tényező, ami ugyan mégiscsak környezet, hiszen a belső környezetünkről szól, az a pszichológiai konstelláció, vagy pszichológiai struktúra, ahogyan szerveződik a személyiségünk, ahogyan szerveződnek bennünk a különböző stressz megoldó és a stressz tűrő rendszerek, ahogyan válaszolunk az élet kihívásainak, és amilyen lesz az én erőnk, vagyis hogy amilyen lesz az akaraterőnk, a kitartásunk, a figyelmünk, a koncentrációnk, amivel adott feladatot, problémát tudunk kezelni, vagy nem kezelni, vagy úgy kezelni, hogy leiszom magam, úgy kezelni, hogy el kell szívni valamilyen fajta tudatmódosítószert, vagy be kell venni valami gyógyszert, hogy el kell menni és játszani kell, mert ez az egyetlen megoldás adott helyzetben az illetőnek.
Nagyon szépen rá tudok kötni egyébként erre a témára, mert hogy ha most csak a kémiai függőségről beszélünk, és azt mondod, hogy egy függő ember, tehát hogy nem alkohollal vagy drogokkal kell kezelnie az ő problémáját, a stresszt, és egyáltalán meg kell tanulni azt másképp feldolgozni, számtalanszor kaptam meg azt, hogy képzeld el, én nem iszok, én stresszkezelés szempontjából futok. Ja, igen. És akkor van a viselkedési függőség, ugye? Mert hogy igen. Kifutok a világból is, és napi szinten, és semmi nem elég.
Igen. Hát ez a másik nagyon nagy dolog, hogy mi emberek tulajdonképpen mindenhez függők tudunk lenni. Függők vagyunk a cukortól, a chipstől, nem az orvosi értelemben, de mégiscsak egy csomó, és egy csomó tevékenységet, amit egyébként pozitívnak veszünk, hiszen ha valaki fut, ha valaki rendszeresen edzi magát, edzőterembe jár, az egy nagyon pozitív minta a mai kor emberének, egy követendő, és ugye ezt propagáljuk az egészséges életmódból. Amit mindig elfelejtünk hozzátenni, hogy mindennek van mértéke. A munka fontos, de a mértéktelen munka az betegséget jelent. Munkafüggőség is van.
Igen.
A szex az egy örömforrás, egy természetes örömforrás, de annak is van egy függőségi része, amikor olyan fajta szexuális szokások alakulnak ki, és olyan fajta szélsőségek irányában megy el az illető, hogy ez már betegség irányában van. Tehát gyakorlatilag a természetes örömforrásainkat is képesek vagyunk függőségig fokozni, mert valójában megengedjük egy idő után magunknak azt, hogy ne tudatosan döntsünk bizonyos dolgokról, hanem valamilyen fajta versengésből, kihívásból, valamilyen fajta túlzásokba, eséssel kezdjük el kezelni ezeket a dolgokat. Mert ha azért fut valaki, mert úgy érzi, hogy a napi munka után neki 3 kilométer futás segít abban, hogy kiszerőztesse a fejét, hogy levezesse a izmaiban, felgyülemlett feszültséget, gyógyja a stressz, akkor ez egészséges. De ha ezt a futást akkor sem hagyja abba, amikor mondjuk kificamodott a bokája, és már megduzzadt, és azt tanácsolták, hogy pihentesse már egy kicsit, de én kemény legény vagyok, vagy kemény lány vagyok, és akkor is megmutatom, hogy képes vagyok, mert hogy fontosabbá válik a tevékenység maga, a kihívás, mint a tevékenység nyomán elért eredmény, akkor valójában nem a tevékenységet élvezem, nem a tevékenység jelenti számomra már azt a fajta megnyugvást, hanem ez átmegy valami egészen másfajta bizonyításba, ami lehet, hogy már arról szól, hogy az önbizalmammal van valami nagyon nagy baj. Lehet, hogy a stresszkezelésemmel van valami baj, de nem biztos, hogy úgy van vele baj, ahogyan én gondolom. Tehát, hogy amögött már egészen másfajta pszichológiai tényezőket próbálok elfedni ezzel a tevékenységgel.
Magyarul menekülünk. Akármilyen függőségünk is van, legyen az kémiai vagy viselkedési, menekülünk és kompenzálunk?
Valamit megpróbálunk megoldani. Valami olyat próbálunk megoldani sokszor, amit nem is biztos, hogy tudunk, hogy mi az. Olyan nagyon sokszor vannak emberek, akik nem nagyon tudnak késleltetni. Türelmetlenek vagyunk. Nem nagyon szeretünk sorba állni, nem nagyon tudjuk a vágyainkat hosszú távon eltolni, mert valamilyen fajta gyorsított tempóban éljük az életünket, vagy talán meg sem engedtük magunknak azt, hogy a kéregnek azok a területei, amik azt szabályozzák, hogy hogyan tudunk késleltetni, és hogyan tudunk mérlegelni, és hogyan tudunk gátolni bizonyos cselekedeteket, azok megfelelően tudjanak fejlődni, és ez most egy kicsit ilyen hülyén hangzik, mintha én tudatosan akarnám a idegrendszerem érését befolyásolni. Valójában nem úgy tudatosan, de ha nagyon korán elkezd valaki alkoholt fogyasztani, mondjuk osztálykirándulások alkalmával, már az általános iskolás 7.-8. gyerekek, a középiskolás gyerekek úgy töltik a hétvégéket, hogy a péntek, szombat, vasárnap azok ilyen nagyobb mennyiségű alkohol, vagy egyéb szerek elfogyasztásáról szólnak, azok egy éretlen idegrendszer érési folyamatába fognak beavatkozni. És pont ezekben az érzékeny rendszerekben. És akkor felnőtt korára azt éli meg, hogy miután nem tudott kifejlődni, vagy nem tudott kellően adaptívan fejlődni ez a struktúra, vagy nem úgy fejlődött, ahogyan kellett volna, akkor nem lesz képes késleltetni a vágyait. De megtanuljuk azt, hogy azért járok iskolába, hogy megtanuljak valamilyen dolgot. Azért megyek egyetemre, hogy elsajátítsak egy szakmát, egy világnézetet, egy szélesebb látókört, egy másabb nézőponttal olyan fajta munkát tudjak végezni, ami az én számomra kihívás fontos lesz. Az egyetemi vizsgákra való felkészülés, fáradtsága és nyűgje, jó, közvetlenül, ha sikerül a vizsga, az is egy jutalomérzés, de végül is a végső cél a diploma megszerzése. A végső cél pedig nem csak a diploma megszerzése, hanem egy olyan fajta munkát végezhessek, vagy úgy tudjak haladni az életben, ami az én számomra fontos, és az én céljaimnak meg tud felelni. De ha én csak annyit tudok, vagy annyira tudom ezt késleltetni, hogy most azonnal szükségem van arra, hogy elérjek valamit, hogy megkapjak valamit, hogy annyi türelmem sincsen, hogy kivárjam, amíg a pénztárba előttem öten vannak, és mondjuk nem arról szól, hogy most így 2 percen belül ott kell lennem valahol, hanem úgy általában türelmetlenek vagyunk. Hogy már nyomom a dudát, mert az előttem levő autó a lámpa váltására abban a percben nem lő ki, tehát hogy azért nem tudok ilyen hétköznapi apróságokhoz sem alkalmazkodni, akkor nem tudom megélni a késleltetett jutalomnak az élményét. És nem tudok ehhez alkalmazkodni. Márpedig ezt ilyen impulzus kontrollzavarnak hívjuk, hogyha azt akarjuk, hogy mindig minden azonnal kielégüljön, azonnal megkapjam a jutalmat, akkor mi történik? Feszült vagyok, de azonnal meg kell oldanom. És akkor az azonnali megoldás leiszom magam, vagy az azonnali megoldás, elszívok valamit, ami megnyugtat, vagy beveszek egy gyógyszert, vagy odacsapok, vagy neki megyek a másiknak. Tehát mindenképpen valami olyan megoldás, ami lehet, hogy akkor ott aktuálisan az illetőnek valamit enyhít azon az állapoton, vagy azon a feszültségen, de hosszú távon fokozni fogja a stresszt ez a fajta viselkedés. Másrészt a többiek számára, a környezetében ez egy nehezen viselhető dolog lesz.
Tehát, hogy akkor jól gondolom azt, hogyha az emberek többet foglalkoznának magukkal, hogyha jobban rálátnának saját magukra, és látnák a saját valós igényeiket, jobban ismernék magukat, akkor kevésbé lennének függőek?
Igen, azt gondolom, hogyha az emberek tudatosabban tudnának élni a saját érzéseikkel, érzelmeikkel, mert hogy ebben a gyorsuló világban, amiben élünk, azt tapasztaljuk, hogy megszületik egy gyermek, és mindig rácsodálkoznak a szülők, hogy milyen korán fejlődik intellektuálisan a gyerek, hiszen főleg a nagyszülők szokták mondani, hogy amikor te kislány voltál, akkor te is okos kislány voltál, de ez a te kislány sokkal okosabb, mert sokkal gyorsabban megtanul ezt azt. Belegondolunk, hogy sokkal több inger is éri a gyerekeket.
Ez így van.
Iszonyatos sok ingerrel, egy olyan aggyal, ami így szivacsként működik, ami mindent bevesz, megtanulnak mindent, viszont az érzelmek megélését, azonosítását, az érzelmek kezelését nem lehet ilyen tempóban megtanulni, mint ahogyan az ismereteket a gyerekek magukba szívják. Éppen ezért az történik, hogy egy csomó ismerethez társuló érzés, érzelem feldolgozatlanul marad. Ezért nagyon, és ugye ebben a gyors világban nem csak az van, hogy sok inger éri, sok mindennel kell megküzdeni, hanem a szülők is gyors tempóban élnek, a szülők is sok mindennel foglalkoznak. Persze vannak beszélgetések, de azért mikor kijönnek ilyen számok, hogy napi 7 percet tudunk beszélgetni a gyerekkel, vagy hogy 10-et, vagy hogy ilyen, tényleg ilyen nagyon kevés, mert hogy valójában miről szól? Fölkelünk, összekészülünk, iskolában megyünk dolgozni, megyünk, hazahozzuk, összeszedjük, számunkérés, iskola, fekvés, tehát hogy gyakorlatilag egy olyan fajta tempóban élünk, hogy nem tudja elmondani a gyerek, hogy képzeld el, anya, ez történt, és így elmesélni azt a viszonylag nem túlzottan bonyolult dolgot, ami az iskolában volt, de neki muszáj lenne elmesélni, hogy az érzéseket meg kellően be tudja azonosítani. Tehát nem is tudjuk megélni azt, hogy az érzések differenciálódjanak, és megfelelően tudják ezeket megélni, és amikor meg már serdülő lesz, akkor meg már nem is a szülő figyelmére figyel, hanem saját társaitól, társaival csetel, igen, beszélget, kommunikál, ráadásul sokszor elektronikus formában. Még akkor is, hogyha egymás mellett ülnek, ez is ilyen fura.
Pontosan.
Ülnek egymás mellett, és nyomkodják a telefont. De mit visz át a írott, mondjuk egy bármilyen üzenet, most mindegy, hogy messenger, vagy bármilyen üzenet, nem visz át csak szöveget.
Így van.
És a szövegnek a hozzátett érzelmi, az, hogy én hogyan mondok el egy mondatot, hogy én azt kicsit gúnyosan mondom, hogy én azt kedvesen mondom, hogy én azt bántóan mondom, az nem jön át. Nem jön át egy csomó fajta olyan érzelmi kontextus. Ugye, amikor mi fiatalok voltunk, akkor ugye így tanultuk irodalomból, hogyha a veszőket nem teszik ki, igen, akkor egy adott mondat mennyire másképpen értelmezhető, és ugye a klasszikus példa, hogy a királynőt vagy megölnőnk a félnőtek, szóval ezt így tudjuk, hogy egy adott írott szöveg milyen sokféle módon értelmezhető adott illető személyiségének, aktuális érzelmi állapotának megfelelően. Tehát én honnan tudom, hogy azok az érzelmek, amiket a másik sugároz felé, akivel egyébként csak a telefonom képernyőjén, vagy még akár a képernyőjén sem, csak írott szövegben találkozok. Tehát valójában a fiatalok együttes levése sem olyan intenzív már, mert hogy valami közvetítő eszközön keresztül kommunikálnak egymással, tehát az érzelmek azonosítása sokkal nehezebben megy. Ezért, aki szorongó és arra hajlamos, hogy negatív érzelmeket azonosítson, az sokkal inkább negatívakat fog tulajdonítani adott helyzetnek. Mások másokat. És hogyha ez nem megy, akkor egy adott helyzetben, amikor jön egy stressz, dühös vagyok, akkor nem tudok mit kezdeni ezzel a dühvel, és ezzel valami gyors reagálással vannak azok a fajta függőségek, amik hát vagy adaptívabbak, vagy kevésbé adaptívak, vagy igazából egyik sem adaptívabb, csak inkább úgy mondom, hogy valami szociálisan elfogadottabb, például a futás, De ha túlzásba viszi valaki, és már a saját egészségét károsítja, akkor az sem jó. Vagy ha arról szól a futás meg a testedzés, hogy sosincs otthon anya, mert ugye állandóan az edzőteremben van, mert hogy a munkája mellett már csak annyi idő vagy fusson, akkor megint kivonja magát a családból. És akkor már ott vagyunk annál a pontnál, amiről beszéltünk az elején, mitől függőség, hogy a környezetére káros, hiszen nem tud részt venni a család életében. Ott vagyunk annál a ponton, hogy neki is káros, mert a sérülése ellenére és az orvosi tanács ellenére is még tovább fogja folytatni. Ott vagyunk annál a ponton, hogy már nem elég 5 kilométert futni, hanem 10-et kell, már nem elég 10-et, hanem 20-at, már nem elég 20-at, hanem 25-öt, és újabb kihívásokat állít saját maga elé, mert valójában már semmi nem elégíti ki azt a fajta igényt, amit nem is biztos, hogy meg tud fogalmazni, valójában mit kerget ezzel a futással, vagy mit próbálna utalérni, vagy mit próbálna kipótolni.
Vagy mielől menekül.
Vagy mielől menekül.
Szoktam viccesen mondani a futóbarátnőmnek, ő rendszeresen fut minden nap, hogy miért menekülsz? Tehát, hogyha ha valaki ennyire intenzíven, és ahogy te is mondod, hogy emeli folyamatosan a kilométerek számát, és egyre többet, és egyre többet, és ugye az elégnek nincsen felső foka.
Igen.
Egyre többet fut, akkor az maga elől menekül szerintem, csak azt felejti el, hogy ott van mindig abban, ami elől menekül, vagy aki elől menekül. Rákötve az előző mondatodra még, azon túl, hogy az, aki a saját függőségének a rabja. Nincs jelen egyrészt a családjában, másrészt ez elviheti a családtagokat egy olyan irányba, hogy menekülnek a saját kis alternatív valóságukba, és akkor ilyenkor jön az a gyereknél, hogy már ha otthon van anya vagy apa, sem kommunikálok, hiszen nem nagyon foglalkoznak velem, és akkor jönnek a viselkedési függőségek közé sorolható a net függőség, vagy a szociális függőség, és a gyerekek ebbe az irányba mennek el. De mielőtt erre rátérnénk a viselkedésekre, ugye beszéltünk a kémiai függőségekről, a szerekről. Ez konkrétan akkor jelenti az alkoholt?
Az alkoholt, az összes fajta drogot, ami droggyűjtő néven mondunk, de hát valójában helyesebb azt mondani, hogy tudatmódosító szerek, hiszen az agyban módosítanak a működésében valamit, vagy gyorsítanak és stimulálnak, mint a amfetamin származékok, vagy a kokain, vagy pedig éppen ellenkezőleg inkább nyugtatnak és lassítanak, mint például az alkohol és egy depresszáns, vagy mondjuk a különböző morfin származékok, tehát így sokfajta van, vagy hallucinációkat okoznak, és egy olyan fajta élményvilágba viszik az embert, tehát LSD, gombák és egyéb ilyen csomó ilyen növényi eredetű dolog van. Tehát ugye van ez a nagy csoport, amik a tudatmódosítók, és annak ugye igazából régebben nagyon jól számon tudtok tartani, mik ezek a tudatmódosító szerek, jól lehetett csoportosítani. Most meg van több ezer kémiailag előállított, az eredeti vegyületből kiinduló, módosított, úgynevezett designer dolgok, vagy valamilyen szintetikusan előállított különböző anyagok, amiknél már lassan azt sem tudja az illető, hogy mégis mi a csodát kap, vagy mit rendel meg, mert egyszer így hat rá, egyszer úgy hat rá, nem biztos, hogy mindig ugyanazt kapja, különböző neveken és különböző álneveken különböző anyagokat használnak, és hát a kémiai anyagok közé tartozik a nikotin, ugye a cigarettázás, a dohányzás, ide tartozik a koffein, amit azért így az is tud függőséget okozni, és az is egy kicsit az idegrendszer élénkítésre, frissítésre használjuk, és hát ide tartozik egy nagyon nagy csoport, amiről viszonylag keveset szoktunk beszélni, nem keveset, hanem nagyon sarkosan szoktunk beszélni, inkább ezt mondom, a gyógyszerek. És a sarkosságot azt mondom, hogy szerintem kettő részre osztható a társadalom. Az egyik, aki mereven elutasítja a gyógyszereknek a szedétét, és azt mondja, hogy már pedig amilyen kémiai anyag, és ilyen szintetikusan előállított dolog, az csak káros lehet, és csak a természetes dolgokat fogadjuk el. A másik része meg még azt a gyógyszert is beszedni, amit a szomszédnak írnak föl. Tehát valójában tényleg egy ilyen kétfajta pólust képviselünk. Egyébként erre, hogy természetes anyag vagy nem, tehát azt gondolom, hogy a gyilkos galóca is egy természetes anyag, mégsem esszük meg. Tehát, hogy azért, ami a természetben fordul elő, az nem feltétlenül nem okoz kárt a szervezetben, és ami mesterségesen előállított, például az inzulin, az a cukorbetegnek az életét jelenti. Pontosan. Tehát azért én azt gondolom, hogy ezt nem lehet ilyen sarkosan kifejezni. Tehát azért ez egy nagyon nagy csoport, és erről szerintem megint órákat lehetne beszélni, hogy hogyan is állunk ezekkel a gyógyszerekkel, és ki a függő és ki nem, és mikor beszélünk függőségről, és egyáltalán feltétlenül függő lesz-e valaki, aki bevesz életében egyszer egy szemnyugtatót, vagy nem. Tehát gyakorlatilag mindenféle vegyi anyag, hát nagyjából ezek azok, amik így a leggyakrabban függőséget okoznak, és a másik nagy csoport a viselkedés függőségek, amiket meg gyakorlatilag így fel sem tudunk sorolni, mert annyiféle van abból is. Klasszikusan a játék szenvedély, ami ha belegondolunk, mindig is volt az irodalomban, tehát azért már Dosztojevszkij leírt a Játékos című művében, és hát azért kaszinók, kártyai, ugye régebben birtokokat, életeket kártyáztak el, tehát ez nem egy új keletű dolog, hogy játszunk, és a játékkal mindig volt egyfajta igény, és a játékosság az emberi, megint az örömforrás, a természetes örömforrások közé tartozik, nem a játékkal van a baj, hanem a kóros játékkal és a kóros játékszenvedéllyel. És aztán ott a vásárlás, amiről megint azt gondoljuk, hogy itt a plázák és az anyagi jóllét tette azt, hogy hát ez főleg a nőkre jellemző a vásárlási szenvedély, amikor...
Ismerek férfit is.
És igen, ami egyébként nem az, hogy sok dolgot veszek, a klasszikus, és ami már tényleg kóros, ott gyakorlatilag kisebb bontja, tehát ott gyakorlatilag csak a maga vásárlás jelenti azt, hogy valamilyen módon megtörténik az aktus, és aztán utána nem is birtokol, és nem is használ ezeket a dolgokat. De mindegy, tehát van ez a vásárlási szenvedély is, amit már egyébként a 1800-as évek végén is leírtak, csak akkor nem így hívták, tehát hogy ez sem egy új keletű dolog. És hát az összes fajta viselkedésünkből tudunk függőséget csinálni, mint hogy beszéltünk a testedzésről, ami egy nagyon, a munkát képesek vagyunk olyan módon végezni, hogy függőségé válik és tönkreteszi
az életünket.
És
erről mennyire nagyon nehezen vesznek tudomást az emberek, hogy van ez, hogy munkafüggőség. Igen. És hajlamosak abba, de nem, én csak lelkiismeretes vagyok. De hogy vagy lelkiismeretes, drágám? Hát nézzél már bele a tükörbe, menekülsz az elől, ami otthon vár.
Menekül az elől, ami otthon vár, menekül az összes többi problémáról, amit meg kellene nézni, igen, hogyha nem munkába temetkezne. De ahogy beszéltünk arról, hogy mi elől fut a futó, hogy valójában minden függő. Igen. Önmaga elől menekül, most mindegy, hogy az alkohollal is szétfolyik a álomban és valamiben a bódulatban, a egyéb tudatmódosítószer használó, vagy elmenekülő vásárlásban, de valójában az elől a valóság elől, amivel szembe kellene nézni, milyen is vagyok valójában, mert egyébként hiába vannak hibái az embernek, hiába vannak rossz döntései, mindenki szerethető. Tehát, hogy ez nem egy ilyen borzasztó az a kép, amit látni engedne, hogyha megengedné magának, hogy lássa önmagát.
Ez egy csodálatos végszó, illetve üzenete a mai beszélgetésünknek, szeressük önmagunkat. Dr. Erdélyi Ágnes, osztályvezető főorvos, orvosigazgató helyettes nőnek köszönöm szépen a mai beszélgetést. A hallgatóknak köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, amikor kifejezetten a felnőttkori függőségekről fogunk beszélni.